Szeretettel üdvözöljük a digitális mozgóvilágklub hallgatóságát, akik az ELTE atomfizikai tanszékéről Frey Zsolt professzor úr Új ablak az univerzumra, a gravitációs hullámok felfedezője című előadását felvételről hallgathatják meg.
Azt meg kell, hogy szeretettel köszöntöm az atomfizikai vendégét, mai előadás. Ez a sorozat az atomoktól a csillagokig sorozatot 2005-ben a fizikai évében indítottuk el, és a fizikai éve, azt mi tudjuk, Einstein nevéhez fűződik. Aztán eltelt azóta 11 év, ez az atomoktól a csillagokig sorozat most már 11. évadjában van, és ma egy olyan rendkívül előadást fogunk hallani, ami nem csak Einsteinről szól, Einstein gyorsatairól, amit még ezelőtt 100 évvel tett, és most sikerült 2016. február 11-én kísérletileg is megigazolni. Az előadó, akit most felkértünk, az ELTE oktatója, valamikor még majdnem tanítottam is őt, de aztán végig kiderült, hogy pont abban az őt, nem. Zsolt az egy különleges számunkra, mert ő egy olyan csoportot vezet, amelyik ebben a nagy projektben benne van. Mi itt az atomcímen sokszor számoltadunk a Nobel-díjakról, az adott évben kiadott fizikai Nobel-díjról, és mindenféle komoly nagy eredményekről. De ezek tulajdonképpen mindig csak egy esemény, amit követünk, hogy a nemzetközi kutató világban mi történik. Most egy kivételes eset van, mert pont egy olyan esemény történt, egy olyan kísérletet végeztek el sikeresen, amiben magyar csoport is szerepel, azon kívül pedig hát az ELTE-nek az oktatója vezette csoport. Úgyhogy már különleges rendkívüli atomcsill van, és ennek jövőben szeretnénk felkérni Frey Zsoltot, hogy ha beszélgetünk a gravitációs hullámokról, amik ha nem tényleg mit rögködnek a fejünk között. Köszönjük.
Köszönöm szépen a részletes bemutatást és a felkérést. Igyekszem megfelelni a kihívásnak, és a következő egy órában nem csak azt mondani el, hogy hát felfedeztük a gravitációs hullámokat, hanem egy picit azt is elmagyarázni, hogy mi ennek a történelmi háttere, mióta keressük, miért fontosak a gravitációs hullámok, és azt is, hogy konkrétan a mi csoportunk itt az ELTE-n mit csinált, mert szerintem azért lényeges, hogyha már itt az ELTE épületében ennyire sok fiatal érdeklődő hallgatja a mi előadásunkat, akkor lássák, hogy néha részt tudunk venni, szerintem nem is ritkán, részt tudunk venni élenjáró kutatáson vagyunk. Azt kezdjem az előadásban mindjárt ezzel az idődiagrammal, ami itt a viszintes alsó skálán látható, én felrajzoltam egy több mint 100 évnyi periódust, és megpróbáltam felsorolni az általános relativitás elmélet kísérleti bizonyítékait. Azt akarom ezzel elmondani, hogy 1915-ben, körülbelül itt a skálán, amikor megjelent Einstein általános relativitás elmélet, ez ugye éppen 100 éve volt, akkor az adott eltelt 100 évben egy rakás olyan kísérleti bizonyítékot találtunk, ami következik az Einstein-féle elméletből, tehát tudtuk bizonyítani az elmélet helyességét. Az, hogy gravitációs hullámok kell legyenek, az is következett az elméletből, de ez egy nagyon nehezen bizonyítható, nagyon picike hatás, és ezért tartott 100 évig, hogy találjunk erre olyan módszert, ami elég érzékeny ahhoz, hogy mostanra ezt ki tudjuk mutatni. Mivel középiskolás hallgatóságnak beszélek, ezért fontos azt is elmondani, hogy mit jelent az általános relativitás elmélet. És anélkül, hogy ezzel nagyon sok időt eltöltenék, hiszen nem erre fókuszálok a mai előadásomon, azért röviden megpróbálom egy nagyon pontyolat és nagyon szemléletes képpel elmondani, a fizikus kollégák meg ne haragudjanak érte. De mindenki tanulja a középiskolában, hogy Newton úgy próbálta meg leírni a gravitációt, ez egy feltevés, azt mondta, hogy van két test, az egyiknek mérhetem a tömegét, a másiknak mérhetem a tömegét, szorozzuk össze a tömegeket, osszuk ezt a szorzatot el a köztük lévő távolság négyzetével, ezt még megszorzom valamilyen konstanssal, és akkor nevezünk erőnek. És hogyha mondjuk ki akarom számolni, hogy mondjuk a földbolygó hogyan kering a nap körül, akkor perctől percre számolgatom ezt az F erőt, és ebből ki tudom számolni azt a pályát, amit ugye Kepler mérése óta tudjuk, hogy egy ellipszis pálya, aminek az egyik gyújtópontjában a nap van. Ez egy absztrakció. Nem tudjuk, hogy igazából hogy működik a gravitáció, és ezt tessék megérteni, mert ez talán a legfontosabb üzenete az előadásomnak, hogy hogyan gondolkozik egy fizikus. Az senki nem mondta, hogy ott van egy erő. Azt mondtuk, hogy vannak mérési eredmények, látjuk, hogy hogy mozog a bolygó a nap körül, próbáljuk egy absztrakciót csinálni, amivel le tudjuk írni, hogy hogyan alakul ki ez a pálya, és hogyha elég sikeres az absztrakció, akkor újabb bolygók mozgását is meg tudjuk szatszolni ugyanezekkel az elvekkel. Ezt csinálja a fizikus, megpróbál olyan törvényeket alkotni, ami időben, mindenhol, helyben, mindenhol igaznak bizonyul. A newtoni elmélet, amiből kijönnek ugye levezethetők a Kepler törvények, az nagyon-nagyon sokáig, 500 éven keresztül jónak bizonyult. Ha a laboratóriumban az asztalon próbálok kísérletezni, vagy a naprendszerem belül próbálom a bolygó mozgását kiszámolni, akkor ez sikeres volt. Tehát ezzel az erővel, ahogy az Newton mondta, nagyjából le lehet írni, hogy hogyan mozognak a bolygók a naprendszerben. Amikor azonban nagyon erős a gravitációs erőhatás, akkor ez már nem teljesen jól működik. Ezért van ide fölírva a Merkur bolygó megjelölve 1900-től ezen az időskálán. A Merkur az a legbelsőbb bolygó, és abban az állapotában, amikor az ellipszis pályáján a legközelebb van a naphoz, akkor ott van a legnagyobb erőhatás, ami ugye létezik a nap meg egy bolygó között a naprendszerben, akkor bizony olyan erős az erőhatás, hogy a newtoni fizika nem pontos. Az az ellipszis pálya, amit a Merkur megtesz, bejár a nap körül, az térben szépen lassan elfordul. Ez nem következik a newtoni fizikából, annak szépen stabilan kellene állnia, nem szabad elfordulnia. Csillagászok ezt már tudták. Tudták, hogy baj van a Merkurral, mert elfordul a pályája. Éppen ezért a Merkur pályájának az elfordulása az nem egy bizonyítéka az Einstein-féle elméletnek, hanem egy előszutára, amit szükségessé tette, hogy haladjuk meg azt az elméletet. Amikor 15-ben publikálta Einstein az általános irányítás elméletet, én erre az időskálára ide rajzoltam a Merkur bolygót, hiszen az abban a pillanatban már létező kísérleti eredmény volt, amit megmagyaráz az általános irányítás elmélet. Mit csinált Einstein? Azt mondta, hogy felejtsük el ezt a newtoni közelítést, ő jobbat tud. Egy másik absztrakció. Mindenki látott már ilyet, és ma még fogok ilyet mutatni képen. Úgy szokták a görbült teret ábrázolni, hogy vesznek egy rácsos gumihálót, abban egy nagy súlygolyót belehelyeznek, és akkor behajlik az a gumiháló. Einstein azt mondta, hogy a tér görbül a nagy tömegek körül. És ebben a töltsérben, ha elgurítok egy golyót, abban a metrikában az egy egyenesen legyenletes mozgást végez, ugye kívülről látjuk, hogy hát szépen abban a töltsérben körbe, vagy elipszis pályán mozog a töltsér közepe körül. Ennyit csinált Einstein, nem többet. Azt mondta, hogy felejtsük el a newtoni fizikát, jobban tudok, görbül a tér, lerakjuk a tárgyakat, a súlyokat, görbül a gumiháló, utána már gurigathatom a golyót, az egyenes vonal egyenes mozgás végez ebben a görbe térben, és kész, így is kiszámolható bolygók pályája. És mit az Isten, sokkal pontosabb eredményre jutunk ezzel, a Merkur pályáját is meg lehet magyarázni. Azaz, a newtoni fizika az jó néhány száz éven keresztül egy jó közelítése volt annak, amit most már sokkal jobban közelít az Einsteini elmélet. Véletlenül sem merem azt kimondani, hogy ez a helyes elmélet, és soha nem fogunk esetleg olyan apróságokat találni, ahol ezt korrigálni kéne majd, de az elmúlt száz évben minden olyan kísérleti bizonyíték, amit föl van sorolva, az azt bizonyítja, hogy amikor erősebb egy kicsit a gravitációs erőhatás, mint mondjuk a naprendszerben általában, vagy a laboratóriumunkban általában, akkor bizony az Einstein-i leírása helyes eredmény, nem a newtoni. A newtoni egy jó közelítés volt, amíg nem tudtunk pontosabban és jobban mérni. Most már tudunk. Arthur Eddington volt a 20. század elején Angliában a királyi csillagász. Tudta, hogy egy évvel később, 1916-ban lesz egy napfogyatkozás a déli féltek. Hajóra ült, lehajózott a déli féltekére, megfigyelte ezt a napfogyatkozást. Mi történik napfogyatkozás pillanatában? Ezen a nagyon pici ábrán próbálom itt illusztrálni, hogy a nap korongját a hold korongja kitakarja. Aki foglalkozik egy picit a csillagászattal, tudja, hogy maximum 2 percig tartott egy ilyen esemény, nem hosszabb. Összesen 2 perc. De akkor elég sötét van, nappal is ugye, besötétül az ég, és azok a csillagok, amik a nap körül helyezkednek el az égen a távolban, és egyébként nem látjuk őket fényes nappal, mert a nap olyan fényes, hogy elnyomja a fényüket, azok látszanak 2 percen keresztül. Einsteini elméletből kiderül az, hogy kell legyen gravitációs lencsézés, azaz amikor egy távoli csillag fény a nap körül elhalad, akkor elhajlik a pályája fotonoknak, és nem onnan érkezik a fény a csillagon, hanem egy kicsit körbe, mint egy oldalirányból jönne. Ezt nevezzük gravitációs lencsézésnek, azaz ezek a csillagok a nap körül egy kicsit eltolódnak a pozíciójukban, ahhoz képest, a pozíciót képest, amit úgy egyébként elfoglalnak az égen, amit mondjuk éjszakánként ugyanezeket a csillagokat megnézve, egy másik éjszakán meg tudunk figyelni. Eddington kimérte ezeket az eltolódásokat a csillagok pozíciójában, neki nem volt még nagyon modern technikája, 3 évig tartott, amíg feldolgozta ezeket a mérési eredményeket, és 1919-ben publikálta azt a cikkét, ezért adtam ide körülbelül 1919-hez ezt az eredményt, amiben kimutatta, hogy igenis, Einsteinnek van igaza, mert annyit hajlik el a fény, miközben elhalad a nap mellett, amennyi az az Einstein-Taylor előttes elméletből következik. Azaz kimutatta a gravitációs lencse hatást. Ha megnézzük ezt az ábrát, akkor egészen 1960-ig, 40 éven keresztül semmi más kísérleti eredményét nem találtuk az általános előttes elméletnek. Mi pedig azért nem találtuk, mert az elmélet messze fejlettebb volt, mint a kísérleti technika. Angolul írtam ide, de hibernáció korának nevezzük ezt a 40 évet a szakirodalomban, nem találtunk újabb kísérleti bizonyítékokat. A 60-as évekig kellett várni, amíg utolérte a kísérleti technika valamelyes, az elmélet fejlettségét. Az első eredmény itt a Pánd és Retka féle kísérlet 1960-ban. Pánd és Retka ki tudta mutatni a gravitációs vörös eltolódás jelenségét. Mit jelent az, hogy gravitációs vörös eltolódás? Középiskolában biztos tanult már mindenki arról, hogy hátszor művel írható egy fotonnak az energiája. Tegyük föl, hogyha a nap felszínéről indul egy foton, akkor ugye az egy negatív gravitációs potenciálban van, közel a naphoz, a nap felszínén. Le kell győzni azt a negatív gravitációs potenciált, hogy eljusson mondjuk hozzánk a Földig. Itt már nulla a potenciálja. Ez annyit jelent, hogy a frekvenciája óhatatlanul is csökkent. A hátszornő egy kicsit kisebb érték, hiszen a hátszornőből egy részt arra fordított, hogy kibátszon a potenciál gödörből. Csökkent a nő, a frekvencia, mivel ugye az fordítottan arányos a hullámhosszon, ezért azt mondjuk, hogy nőtt a hullámhosszon. Csillagászatban vörös eltolódásnak szoktuk nevezni, amikor valaminek nő a hullámhosszon, ez egy egyszerű elnevezés. Miért? Mert a látható fénytartománya, ez is szerintem ismert anyag, 400 és 700 nanométer között van. A 400 nanométeres fény az a kék fény, a 700 nanométeresnek a színe a vörös. A 700 ugye a hosszabb hullámhoz, ha valami a hosszabb hullámhosszabb felé tolódik el, arra mondjuk azt, hogy vörös irányba tolódik el, vörös eltolódás szemben. Egy foton, ha kimászik a nap felszínéről, vörös eltolódás szemben, méghozzá 1 milliomod rész. Tehát, hogyha 500 nanométeres mondjuk a látható fény, a sárga, a zöldes fény hullámhossza, akkor egy 1000 nanométernél is kevesebb az eltolódás. Na most azt tessék elképzelni, hogy ennél mennyivel sokkal kisebb az a vörös eltolódás, amit az a foton szenved el, ami a Föld gravitációs mezeiből indul, és mindössze 21 métert mászik fölfelé. Ez történt ugyanis Andris Repke esetén, ez itt a Jefferson Hall, a Fizika Intézet a Harvard Egyetemen, elindítottak az alapsorban egy fotont, és fölfogták a padláson. Az alapsor és a padlás között összesen 21 méter a színkülönbség. Ebben a színkülönbségben rendkívül kicsi vörös eltolódást szenved el ez a foton, de 1960-ban volt olyan technika, amivel sikerült ezt a vörös eltolódást itt a föld gravitációs erőterében mindössze 21 méter magasnyi színkülönbséggel kimutatni. Azt nem részletezem, hogy az úgynevezett Mössbauer spektroszkópia tette ezt lehetővé, amit Mössbauer 3 évvel korábban 57-ben dolgozott ki, ezt csak azért mondom, tanult kollégáim értik, hogy kellett fejlődnie évtizedeken keresztül a kísérleti technikának ahhoz, hogy egy ilyen mérést 60-ban el lehessen végezni. Magyarul 60-ban be tudtuk bizonyítani, hogy létezik a gravitációs vörös eltolódás jelensége, sőt 63-ban Martin Schmidt felfedezte a kvazárokat. Hadd ugorjak föl ide a táblához egy pillanatra, és mondjam azt, hogy a kvazár az egy nagyon furcsa kifejezés, kvázi stellar object, így rövidítjük, csillagszerű objektum. Az amerikaiak azok képesek ilyen betűtavakat egybe kiolvasni, és ezt a QS-ordet majd kvazárnak ejtik, és a magyarban is így ment át. És igazából pontosan azt jelenti, ami a rövidítés feloldása, hogy csillagszerű objektumok, de azért kvázi csillagszerűek, igazából tudjuk, hogy ezek nem lehetnek csillagok. Ránézzük az égre, mit látunk. A bolygókat, meg az üstökösöket, meg az aszteroidákat a naprendszerben, ezen túl pedig a csillagszerű, azaz pontszerű objektumokat, a csillagokat. Ő rajtuk túl látjuk a galaxisokat. Korábban ezeket nebuláknak neveztük, vannak gázfelhők és galaxisok is, amik kiterjedt objektumok és halványak. Ugye a csillagok pontszerűek és fényesek. Egy galaxis az nagy és halvány. Ezek után a kvazárok még messzebb vannak, de pont úgy néznek ki, mint a csillagok. Pontszerűek és fényesek. Nem értjük, hogy ez hogy lehet, ugyanis ugyanaz az Eddington, aki ezt a kísérletet végezte 1916-ban, az kiszámolta, levezette a róla elnevezett értéket, az Eddington limitet, megmondta, hogy egy csillag maximum mekkora fényességű lehet, hogyha magjában, magfúzióval energiát termel, hogy nehogy szétvesse a csillagot a fotonok nyomása. Hogyha nagyon-nagyon sok energia keletkezik belül, fotonok áthaladnak a külső rétegein a csillagnak, feszítik szét a csillagot, ha a gravitáció nem tud ellentartani, akkor szétesik a csillag. Elvileg kell legyen egy maximális fényesség. Kvazárokról tudjuk, hogy amilyen picikék, ahhoz képest messze fényesebbek, mint az úgynevezett Eddington limit. Azaz, nem lehetnek olyanok, mint a csillag, hogy belül magfúzióval termelik az energiát. Az egyetlen elképzelhető fizikai magyarázat a kvazárok pici méretére és hatalmas fényességére az az, hogy ők úgynevezett anyagot magukba szívó, akkretáló fekete lyukak. Mik azok a fekete lyukak? Fekete lyukak ugyancsak az Einstein-féle relativitás elméletből következnek, lehetnek annyira kompakt objektumok, nagyon picikék, nagyon nagy tömeggel, hogy a fény sem tudja őket elhagyni. A szökési sebesség nagyobb, mint a fénysebesség, a fény fotonjai sem jönnek ki belőlük, ezért nevezzük őket fekete lyukaknak. Ha a napot összepréselném, a nap összes tömegét, 3 kilométer nagyságú csomóvá, akkor lenne fekete lyuk. Schwarzschild számolta ki, hogy mekkora egy fekete lyuknak a sugara, hogyha tudom a tömegét a fekete lyuknak, azt szokott mondani, hogy a napnak a Schwarzschild sugara az 3 kilométer. Egy naptömegű objektumnak a Schwarzschild sugara 3 kilométer. Direktben nem látjuk a fekete lyukokat, azért nevezzük őket feketének. De a kvazárok felfedezése az egy indirekt bizonyíték annak, hogy vannak fekete lyukak. Ugyanis semmi más nem tud olyan sok energiát termelni, mint hogy van egy fekete lyuk, körülötte spirálódik a gáz, súrlódik önmagában a gáz, energiát veszít és behullik a fekete lyukba. Amikor magfúzióval a nap a közepén energiát termel, akkor igazából protonokból neutronok jönnek létre, hogy ugye a hidrogén atommagjaiból hélium atommagok épüljenek, és a proton és a neutron tömegkülönbsége, ami összesen 0,7%, annyi szabadítható föl az Einstein által olyan híressé egyenlet, az E egyenlő MC C négyzet formájában energiaként. Azt tessék elképzelni, hogy ha a gáz súrlódik és beleúlik egy fekete lyukba, akkor ennél sokkal több 10%-a az MSZR C négyzetnek kisugározható ebből a rendszerből. Sokkal több, mint 10-szer annyi energia, mint amit fúzióval csinálunk, ennél is sokkal hatékonyabb egy akkretáló fekete lyuk. Martin Smith eredménye tehát ezért fontos, mert azzal, hogy látott ilyen kvazárokat, és be tudtuk bizonyítani, ezek nem lehetnek mások, mint anyagot magukba szívó fekete lyukak, ezzel igazából indirekt módon azt bizonyítottak, hogy léteznek fekete lyukak. 1963-ban tette meg Smith és kutatótársai. Penziás és Wilson 65-ben, két évvel később felfedezték a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzást. Ez lett az utolsó kísérleti bizonyíték, és utána már közeledünk a gravitációs hullámok felé. Azt is biztos mindenki hallotta, hogy az elfogadott kozmológiai elmélet, az univerzum keletkezését és fejlődését leíró elmélet, az az úgynevezett ősrobbanás elmélet, a Big Bang Theory. A Big Bang az is igazán rigorózus módon az Einsteini általános relativitás elméletből következik. És hogyha végig gondoljuk, hogy a forró univerzum hogyan tágult és hogyan hűlt, akkor abból következik az, hogy kell legyen egy kb. 3 Kelvin fokos foton áttér, ami kitölti az univerzumot. Ezt nevezzük szakkifejezéssel kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásnak. Azért háttér, mert mindenhol ott van, kozmikus, kozmológiai eredetű, és azért mikrohullámú, mert a 3 Kelvin fokos sugárzásnak a legintenzívebb része az a mikrohullámú tartományban, nem pedig a látható fénytartományába esik. Az, hogy van ilyen mikrohullámú háttérsugárzás, az ezekkel a nagyon furcsa szarv alakú antennákkal, Horn-Hoff antennáknak nevezik, 65-ben Penziás és Wilson találta meg véletlenszerűen, amikor egyébként műholdakkal próbálta kommunikálni, azt tették észre, bárhova fordítják az égre ezeket a nagyon érzékeny antennákat, mindig van valami háttérzaj. Már a madarak ürülékét is kipucolták ebből az antennából, nem tudták elképzelni, hogy mi okozza ezt a problémát, amire kiderült, hogy ennek van egy igazi fizikai oka, ami kikerülhetetlen, felfedezték a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzást. Mindez idáig olyan dolgokról beszéltem, amik még mindig relatívan gyenge gravitációs térhez kapcsolódnak. Ha most lapozunk egyet, ezen a díján már elkezdek a gravitációs hullámokról beszélni, aminek a kimutatására 1970 előtt nem ismertünk gondolni. Megmondom miért. Einstein kiszámolta, egy évvel később a saját egyenleteit megoldva, 1916-ban publikált egy cikket, hogy létezhetnek gravitációs hullámok. Amikor van az a gumiháló, és hadd ugorjak előre egy kicsit a diák között, ez az a szokásos gumiháló. Belerakok egy tömeget, behajlik a gumiháló, hogyha egy golyót gurítok, akkor ugye körbe gurul. Mi történik akkor, hogyha én táncolok, vagy az ökölmet rázom, ha gyorsuló mozgást végez egy tömeg a térben, az mind megrázhatja ezt a gumihálót, és gravitációs hullámokat kelthet benne. Megmutatom, nem jól látszik ezen a dián, akkor mondjuk csak ezen látszik jól, ezek a nagyon vékony, szürke sávok, tessék elképzelni, ezek tovaterjedő hullámok ebben a gumihálóban. Így kell elképzelni a gravitációs hullámokat. Ha belegondolunk, Einstein maga is azt mondta, hogy szerint az emberiség soha nem fogja tudni kimutatni a gravitációs hullámokat, ezek olyan pici jelenségek. A jelenségnek a magnitudójára azt szoktuk mondani, hogy 10^-21 a nagyságrendű. Ez annyit jelent, hogy ha van egy méter rudam, egy 1 méteres vonalzom, az mindössze 10^-21 métert változtatja meg a hosszát, hogyha itt áthalad rajtunk. Úgyhogy a Józsinak azt mondom a bevezetőjében, nem kellett, hogy ijeszgesse a társaságot, mert áthalad rajtunk a gravitációs hullám, de annyira picikét, hogy nem kezd el a fülünk rezegni tőle. Ha belegondolunk, a 10^-21 méter az 6 nagyságrenddel kisebb, mint egy protonnak az átmérője. 1 milliómod része a proton átmérőjének, ez egy lehetetlen mérésnek tűnt 100 évvel ezelőtt, és még ma is csodálkozunk rajta, hogy nagy nehezen sikerült. Hogy egy kicsit jobban illusztrálja, ha meg szeretném mérni a Földnek és a Napnak a távolságát, ami 150 millió kilométer ilyen pontossággal, az egy atomi átmérőt jelent. Egy atomi átmérő 10^-10 méter pontossággal kéne mérni. Mondok egy másik példát. A legközelebbi csillag a naphoz, az 4 fényévre van. A nap, és a legközelebbi csillag 4 fényéves távolságát egyetlen egy emberi hajszál átmérőjének a pontosságával kell megmérni. Ez szükséges ahhoz, hogy ez a mérési pontosság, hogy gravitációs hullámokat találjuk. Ugye mindenki kérdez, hogy hogy lehetséges ez, hát a Föld, felejtsük el a Himaláján, csak a fűcsomot vagy a homokot nézzem a tengerparton, hát nincsen atomi átmérőre pontosan, a felszínesen definiálva. Hogy tudok én atomi átmérő pontosan távolságot mérni? A mi kísérletünkben hulla pontosan ez a probléma. Amikor egy tükörre rávetül a lézerfény, majd mindjárt elmondom, hogy hogy működik a kísérlet, akkor az atomokból álló tükör, még rezegnek is rajta az atomok, hogy tudok én az atomok átmérőjének a milliómod része pontossággal megmérni két tükör közötti távolságot? Nagyon nehezen. Hogy hogyan? Arra először Joe Weber tett javaslatot 1970 körül. Ő azt mondta, hogy itt megrezonátorokat, egy picit kicsi ez a kép, de látszik egy hatalmas alumínium tömb, 2 méter hosszú, 1 méter átmérőjét, éppen ráfekszik, Weber és dolgozik rajta. Ez olyan, hogy a saját frekvenciája 900 Hz körüli. Mit jelent ez? Hogyha ráütök egy kalapáccsal a tengelyén, akkor elkezd csengeni ilyen 900 Hz-es hangot. Ha ezt fölfüggesztjük egy vékony szárra, légüres térbe le is hűtjük, és jön egy gravitációs hullám, ami mondjuk 900 Hz-es gravitációs hullám, Weber azt várta, hogy egy kicsit berezonál ez a tömb, fölvett egy kicsit ebből a gravitációs hullámzásból, és ha a végére ide egy mikrofont, egy pikötöt ragasztunk, azra meg lehet mérni, meg lehet hallani ezt a rezgést. Mindenki nagyra becsüli Webert azért, mert azt gondoljuk, hogy ez egy helyes ötlet volt, de sajnos csak, mondom én ezt idézőjelbe, 10^-19 pontosságot lehet egy ilyen gyűszerrel elérni, azaz két nagyságrenddel kevésbé érzékeny, mint ami a gravitációs hullámok kimutatásához ténylegesen szükséges lenne. Weber sajnos sokszor azt mondta 2000-es haláláig, hogy ő érzett, érzékelt, detektált gravitációs hullámokat ezzel a berendezéssel, ezt senki nem tudta utánozni, ezért ezt az eredményt nem fogadták el, egy kicsit hóborfosnak tekintették élete vége felé, mert ugye többször jött azzal, hogy jaj, láttam gravitációs hullámokat, és ez igazából nem igaz. Az újabb ötlet azok a lézer interferométerek. A LIGO az a kísérlet, amiben mi is dolgozunk, és ami most a felfedezést tette, annak a rövidítését úgy lehet feloldani, hogy Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Azaz lézer interferométer, ez gravitációs hullám obszervatórium. Az alapötlet az az, és akkor most egy picit megint előre lapozok, mert az a két nagyon picit, ami ott fönt van nekem a diámon, és inkább megmutatom a néhány diával későbbi rajzot, mégpedig ezt itt, ez egy fotó. 4 kilométeres hosszú kart tessék elképzelni Washington államban a sivatagban, amire merőlegesen van egy másik 4 kilométer hosszú kart. Az interferométer az úgy működik, hogy a karok végén lévő tükrök között lézernyalát szaladgál oda-vissza, és a két lézernyaláb egy félig átteresztő tükörről egy fotodetektorra érkezik egyszerre a két lézernyalábnak a fénye, úgyhogy éppen kioldják egymást. Ha jön egy gravitációs hullám mondjuk fölülről, akkor az egyik kar megrövidül, a másik kar egy kicsit hosszabb lesz, és akkor a kioltás megszűnik, akkor egy kicsit pislákol a fény ezen a fotodetektoron. Ez lenne az interferométer működésének az alapelve, majd mindjárt mutatok egy videót is erről, hogy jobban lehessen érteni, csak a képet akartam megmutatni gyorsan. Itt ezen a képen ugyanez az obszervatórium látszik, csak egy nagyon pici fekete-fehér képen. Az ötlet itt ugye az, hogy eleve nem 1 méteres karokkal mérünk, hanem 1 kilométer hosszú karral, hogyha 1000-szeresére növeltem a karhosszát, akkor 1000-szeresére nő az a távolság, amit mérnem kell, azaz nem kell 1 milliómod részét mérnem a protonnak, már csak 1000 részét. És hogyha olyan trükkösen építem ezt az interferométert, hogy minden egyes karjában még több százszor oda-vissza szaladgál a fény, fizikus kollégáinak mondom, hogy ezt nevezzük Fabry-Perot kamrának, akkor az effektív hosszát megnöveltük akár néhány 1000 kilométeresre ennek a fénynyalábnak, és akkor már csak a proton méretével egyenlő távolságváltozásokat kell kimutatni. Egyébként a LIGO úgy működik, hogy iszonyatosan erős a lézerfény ebben a csatornában. Másodpercenként 10-23. Darab foton verődik vissza minden egyes tükörről, és a kollektív mozgásából kiátlagolódnak a rezgő atomok, amik a tükröt a felszínét hozzák létre, és a kollektív mozgásából statisztikusan ki lehet mutatni ezt a nagyon pici változást is, hogyha ennyire sok foton mozog, nagyon sík és nagyon jó tükrök között. Még ide rajzoltam a LISA-t is, az lenne a Laser Interferometer Space Array, egy olyan berendezés, ami majd az űrbe fog mondjuk egy évtized múlva, esetleg két évtized múlva keringeni, mert hogy vannak olyan gravitációs hullámok, aminek olyan hosszú a hullámhoz, hogy millió kilométer hosszúságú karok kellenek egy ilyen lézer interferométerben, hogy kimutassuk őket. Arra a frekvenciára, arra a hullámhosszra a legérzékenyebb egy interferométer, amilyen hosszú az ő karja. Majd mindjárt el fogom mondani, hogy az a gravitációs hullám, annak a hullámhossz, amit most érzékelt a LIGO, az ilyen 1000 kilométeres nagyságrendben esik. Vannak olyan asztrofizikai folyamatok, amik millió kilométer hosszúságú gravitációs hullámokat hoznak létre, hullámhosszúságú gravitációs hullámokat, és olyan műszert is szeretnék, amivel azt is ki lehet mutatni. Ezt csak úgy lehet elképzelni, hogy a nap körül a Földet követve a Föld pályáján három ilyen űrszonda kering egymással úgy összekötve, hogy lézerfénnyel nézik 5-5 millió kilométer távolságból egymást, és próbálják megmérni egymás távolságát. Azt gondoljuk, hogy a technológiák megvan erre, már csak pénz kell megépíteni a műszert, és akkor ez repülni is fog, talán a következő évtized végén. Amikor én ezt az ilyet először lerajzoltam, és 1918-hoz írtam ide a LISA-t, akkor nagyon optimista voltam. A költségvetési 2018-at akartam mondani, 1800-nál kezdődik a skála is megzavart, az nagyon optimista lett volna. A 2018 helyett ma 2034-et szoktak mondani. Én annál optimistább vagyok. Azzal, hogy most találtunk gravitációs hullámokat, talán erre a kísérletre is több pénz lesz, és akkor közelebb kerül hozzánk egy kicsit a tervezett fellövés időpontja, talán a 20-as évek végére. Ha ezeket már megmutattam, akkor ezen most gyorsan átugrok, és igazából az a kérdés, hogy mi kell nagyméretű gravitációs hullámokat, amiket érzékelni tudunk. Mire annyira pici a jelenség, hogy ezeket csak nagyon finom műszerekkel tudjuk kimutatni, nyilvánvalóan arra vágyunk, hogy legyen olyan asztrofizikai forrás ezeknek a hullámoknak, amik jó nagy gravitációs hullámot keltenek. És azt már elmondtam itt a bevezetőben, hogyha a gyorsuló mozgást végez a gravitációs erőtérben egy nagy tömegű test, akkor fog gravitációs hullám keletkezni. Ha két fekete lyuk egymás körül kering, ugye a körmozgás, mivel a sebesség vektormennyiség és a körmozgás során a vektor irányba folyamatosan változik, az igazából gyorsuló mozgás. A fekete lyukak meg rendkívül nagy tömegűek és nagy a gravitációs mezőjük, tehát amikor két fekete lyuk egymás körül kering, akkor keletkeznek a számításaink szerint a legerősebb gravitációs hullámok. Ezért egymás körül keringő és esetleg összeolvadó fekete lyukaktól, kettős fekete lyuk rendszerektől várjuk a legnagyobb gravitációs hullámot. Picit csúnyán néznek rám néhányan, és akkor hadd tegyek annyi kitérőt, hogy elmondjam, hogy a csillagászatban azt gondoljuk, hogy vannak ilyen rendszerek. Ugye mindenki látta a Star Wars című filmet, megy le a nap, és igazából a nap lementekor kettő nap megy le a horizontalán, nem egy. Ez azért egy nagyon érdekes kép és helyes kép, mert a csillagok több mint fele kettős rendszerekben van az univerzumban. Egymás körül keringenek a csillagok, mert amikor létrejön egy olyan naprendszer, mint a miénké is, egy gázfelhőből, aminek volt valamilyen perdülete, mielőtt összepréselődött volna, akkor, hogyha annak elég nagy volt a perdülete, akkor nem elég, hogy bent van egy nap és néhány bolygó körülötte, ami felel a perdületért. A naprendszerben a tömeg 99%-a napban van, a perdület 99%-át viszont a bolygók viszik. Egy olyan rendszerből indul ki, ahol még nagyobb a gázfelhőnek a perdülete, akkor két csillag fog keletkezni, és egymás körül fog keringeni azért, hogy megmaradjon a perdület. Ezek a kettő csillagrendszer. És ezek bőven vannak. Egyik is felrobban szupernovaként, másik is felrobban szupernovaként az élete végén, és akkor van két fekete lyuk, amik egymás körül keringenek. aztán ha csak 100 milliók vagy milliárdok eltelnek, a gázban súrlódnak ezek a fekete lyukak, meg dinamikai súrlódással lökögetik a távolabb lévő objektumokat, egyre közelebb kerülnek egymáshoz, mert energiát vesztenek, és akkor szűkül a pályájuk, és amikor már elég közel vannak egymáshoz, akkor jelentős méretű gravitációs hullámokat tudnak kibocsátani. És hogyha gravitációs hullámokat bocsájtanak ki, mivel az energia kell, akkor még közelebb kerülnek egymáshoz, és ez egy ilyen exponenciálisan megszaladó folyamat. A végén már nagyon közel vannak, az még több gravitációs hullám, még több energiaveszteség, és a végén egyszerűen zúcs, össze fognak olvadni. Ezt mondta az elmélet, amiben évtizedeken keresztül hittünk, de kísérleti bizonyítékát eddig ennek nem találtuk. Viszont hogy mennyire pontosan lehet ezeket már számolni, akik az általános relativitás elméletet számítógépen oldják meg, ezt nevezzük ugye numerikus relativitás elméletnek, azok egész pontosan ki tudják számolni ennek a folyamatnak a mikéntjét, és azt is, hogy milyen gravitációs hullám jön ki egy ilyen rendszerből az Einstein elmélet szerint. És ezen a videón ezt ábrázolom. Van két fekete lyuk, ezek keringenek egymás körül, és ezek a sárga kontúrok a gravitációs hullám frontok és az amplitúdójuk. Kicsit távolabb megyünk, mert az összeolvadás pillanatában hatalmas lett ez a hullámfront, a mértéke. Itt lehet látni pirossal, most olvadnak össze, és amikor létrejött egyetlen egy fekete lyukot középen, akkor az tovább már nem csinál gravitációs hullámot. Hogyha valami gömbszerű és magába pörög, akkor igazából nem mozdul el a térben az anyag, az már nem csinál hullámot, ha kettő egymás körül kering, az keveri a teret. Ez a folyamat végeredménye, de a spirálozás utolsó szakaszában egyre nagyobb volt a gravitációs hullámzás, és az összeolvadás pillanatában meg a lehető legnagyobb. Ezen az ábrán azt mutatom, de ezt is átugrom, mert gyakorlatilag már meghaladtuk az eddigi elbeszélésem alapján, hogy egy méter rúddal igazából nem nagyon lehet kimérni a gravitációs hullámokat, hiszen ha átjön a téren ez a gravitációs hullámzás, és a térnek a hálója, a téridő meg változik egy picit, akkor a méter rúddal is hosszabb, meg rövidebb lesz benne. Méter rúddal nem lehet mérni. Amivel lehet mérni, az pontosan az a berendezés, amit az előbb már részletesen elmondtam, hogy két tükör között fénysugarat küldünk oda-vissza, egy lézernyalábot. Ha egy kicsit hosszabb az út, amit a fénynek meg kell tenni, mivel a fénysebesség az konstans, akkor egy kicsit hosszabb ideig fog tartani. Ha a másik kar meg egy kicsit összeszűkül, kevesebb utat kell megtenni a fénynek, az ugyanazzal a sebességgel rövidebb idő alatt fogja megtenni. Nem egyszerre érnek vissza az egyik karból meg a másik karból, az interferencia jelenség segítségével ki tudjuk mutatni, hogy a karok hossza egy picit megváltozott. Itt van a berendezés az egyik, ami Hanfordban van, Washington államban, Amerikában. Kettő ilyet építettünk, a másik az Louisianában van, Livingston városka mellett, egymástól 3000 kilométerre, mégpedig azért, mert olyan pici jelenségeket akarunk kimutatni, hogy csak akkor lehetünk biztosak benne, hogy kozmikus eredetű gravitációs hullámot találtunk, hogyha két egymástól függetlenül nagyon távol lévő műszer koincidenciában, egy időpillanatban ugyanazt a gravitációs hullámjelet produkálja. Ha csak az egyik mutat valamilyen rezgést, az bőven lehet valamilyen lokális zaj. Én elsétálok mellette, sokkal nagyobb problémát okozok, mint amit egy gravitációs hullám tud. Elmegy egy teherautó, elmegy egy vonat a közelbe, az már hatalmas zavar. Annyira érzékenyek ezek a műszerek, hogy például Louisianában, amikor néhány száz kilométerre vagyunk az öböldől, a mexikai öböldől tengerparton, minden egyes tengeri hullám, ami kigördül a homokos tengerpart, az megrázza a berendezést úgy, olyan pontosan meg tudom mondani, hogy milyen magasak aznak a tengeren a hullámok. Ez az úgynevezett mikroszeizmikus csúcs, kicsit kevesebb, mint egy herces frekvenciával jelentkezik. Ez kiküszöbölhetetlenül nagy zajt okoz a lájkóban, nem is tudunk mérni ezen a frekvencián, csak jóval nagyobb frekvencián, mert egy több száz kilométerrel lévő tengeri hullám is ilyen hatalmas problémát okoz. Ha nincs két bűszerem egymástól 3000 kilométerre, és nem ugyanazt a jelet látja, gyakorlatilag ugyanakkor, akkor reményem sincs arra, hogy azt mondjam, hogy ez egy kozmikus eredetű gravitációs hullám volt, akkor attól tartok, hogy valami lokális zavar lehetett. A berendezés így néz ki belül, ez az úgynevezett corner station, a sarokállomás, az egyik nyalád itt jön ebben a csőben, a másik nyalád itt jön ebben a csőben, és ott közében ebben a tartályban van a félig áteresztő tükör, mögötte meg a fotodetektor, ott találkozik a két nézőnyalát. Ez egy 4 km hosszú cső, 1,2 méter az átmérője, 120 centi. annyit gördül a föld 4 kilométeren tessenek utána számolni, hogy az egyik még egy méter magasabban van, mint a másik végé, hogy teljesen egyenes legyen. És egy nagyon nagy vákumban terjed benne a lézer nyalát, hogy ne legyen annyira zajos a mérésünk. A lelke pedig ott bent van abban a tartályban, ezen a videón még egyszer megmutatom, amit már elmondtam. Lézer, filigrán keresztű tükör, egyik kar, másik kar. Ha jön a gravitációs hullám és megrezeg a kar, megváltozik a hossza, akkor nincsen jó kioltás. A kioltás az úgy működik, hogy az egyik karban is van egy ilyen hullámszerű fényhullám, ami visszafordul a tükörről, meg a másik karban bal oldalról is jön egy ilyen, átmegy a filigrán keresztű tükrön, és együtt rámennek a fotodetektorra. De pont kioltják egymást, tehát a fotodetektoron semmilyen jel nincs. Igen, de most tessék nézni, jön a gravitációs hullám, megváltozik egy kicsit a hossza a karnak, és akkor nem jó a kioltás, akkor elkezd villódzani ez a jel ezen a fotodetektoron. Mi pontosan ezt figyeljük, egy ilyen villogást, amit a nem jól fázisban érkező két lézer nyalába okoz ezen a detektoron. Jelenleg ezek a műszerek működnek. A LIGO-nak a műszere Hanfordban és Livingstonban, ez lenne 3000 kilométeres távolság, és egy 600 méteres berendezés Hannover mellett, ez GEO 600-nak nevezzük. A németek és az angolok is régén kísérletettek már csak sokkal kisebb berendezéssel, ezért a 90-es évek végén csatlakoztak az amerikaiakhoz, és mindenki közösen dolgozik ezen a projekten. Mi is, magyarok, amikor később kerestünk egy olyan gravitációs hullám együttműködést, aminek a részesei lehetünk, akkor magunk is azt gondoltuk, hogy a LIGO-nak van a legnagyobb esélye arra, hogy a legkorábban gravitációs hullámokat detektálja. 2007-ben az általam vezetett csoporttal mi is ehhez a konzorciumhoz csatlakoztunk. Van egy 3 kilométeres berendezés Pizzától egy kicsit délre Olaszországban, amely egy francia-olasz közös építésű obszervatórium. Jelenleg átépítés alatt áll, még nem olyan érzékeny, mint a LIGO, nem működtek tavaly szeptemberben, úgyhogy ők a felfedezésben nem vettek részt, de azt gondoljuk, hogy nem sokára ők is csatlakoznak, és egyre nagyobb hálózatot fognak alkotni ezek a gravitációs hullám detektorok a Földön. Épül egy Kagra nevezetű Japánban, és a LIGO tervez egy harmadik LIGO detektor Indiába is. Miért fontos az, hogy több detektorról legyen? Hát elmondtam, legalább kettő azért kell, mert ha nem látok kettőt, akkor nem mondhatom azt, hogy gravitációs hullám jelet láttam, akkor valamilyen zajt láttam. Ha már három van, akkor háromszögeléssel azt is meg tudom mondani, hogy honnan jött a gravitációs hullám jel. És ezt tessék végig gondolni, hogy miért és mennyire fontos. Azért, mert ha egy távcsővel mondjuk nézek egy csillagot, akkor hol pontosan tudom, hogy hol van az a csillagászati objektum, amit megfigyelek, hiszen arra tenni nézek a távcsővel. Ha a Földön fekszik egy ilyen gravitációs hullámdetektor, és egyszer csak elkezdenek rezegni a karjai, megváltozik a hosszú, akkor nem tudom, hogy innen, vagy onnan, vagy abonnan jött a hullám. Az irány érzékenység az elég jó. Bármilyen irányból jöhet a hullám, jó érzékeny, szinte minden irányból érkező gravitációs hullám egy ilyen detektor. Nem tudom, hogy honnan érkezett. Ha van három, akkor időkésésekből, ezt nevezzük háromszögelésnek, ki tudom számolni, hogy mi az az égi irány, ahonnan eredhet ez a hullám. És természetesen, ha mondjuk két feketejük összeolvad, akkor nem várom, hogy annak legyen valamilyen fényjele, de ha mondjuk két neutroncsillag olvad össze, mert az is elképzelhető, azok is elég kompakt objektumok, vagy egy neutroncsillag meg egy fekete lyuk páros, akkor lehet, hogy valamilyen felvillanásra vagy fényjelenséggel jár ez. Tehát minket, asztrofizikusokat nagyon érdekel az, hogy odafordíthassuk gyorsan a normál optikai meg rádiótávcsöveiket is, és megfigyeljük azt, hogy ahonnan jött a gravitációs hullám, ott vajon van-e valamilyen fényjelenség, vagy valamilyen más az elektromágneses egy kölcsönhatás következtében valamilyen frekvenciájú jel. Legyen az rádió, röntgen, gamma, infravörös, vagy ultrabíbolya, nem érdekel, de meg szeretném nézni ezekkel a távcsövekkel is azt a területet. És ehhez kell az, hogy legalább három, de inkább négy, vagy öt, vagy hat detektorunk legyen. Ezt a videót nagyon gyorsan át fogom ugrani, hiszen erről már beszéltünk. Ilyen, amikor egy hullám jön, transzverzális hullámnak nevezzük, még egyszer megmutatom, a terjedés irányára, ami ez lenne, merőlegesen az egyik irányba hosszabb, a másik irányba kicsit rövidebb lesz a téridő. Így lehet el magyarázni, persze nagyon felerősítve a hatást, hogy körülbelül hogy működik egy gravitációs hullám. Ezen a dián már egy sokkal érdekesebb videót fogok megmutatni. Képzeljük el magunkat a csillagok között, ugye ez volt a magyar címe az Interstellar című filmnek, biztos sokan látták. Voltak benne pontosan ilyen jelenetek. Oda megyek közel egy fekete lyukhoz, az olyan mértékben erős gravitációs lencse, hogy a mögötte lévő csillagok ilyen furcsán helyezkednek el a térben. Itt van egy fekete lyuk, itt van egy fekete lyuk, nem tudom mennyire jól látszik ezen a depisztőn, és ezek fekete, nem teljesen, mert a lámpa rávilágít. Körülöttük ezek a sávok, ezek igazából egyenletesen elszórt csillagok, csak ilyen alakzatot alkotnak, hogy elkanyarodnak a fekete lyuk körül az ő fotonjaik, és ilyen furcsa eloszlást csinálnak a térben. Pontosan olyan, mintha egy űrhajó közelébe mennék ennek a két fekete lyuknak, és a közelből nézném, hogy ők hogyan kerülnek egymás körül. Nem mozhatják meg a háttérben lévő csillagokat, csak a lencse hatás miatt látjuk azokat látszólag mozogni az égen. Ez pont olyan, mintha ide raknám ezt a fényképet, fogni két erős lencsét, és azt a két erős lencsét így mozgatnám a kép előtt. Akkor egy kicsit elmozdulni látszanának azok a csillagok átérben, ezt mindenki el tudja képzelni. Tavaly, szeptember 14-én, ez egy hétfői nap volt, magyar idő szerint a délelőtti órákban tette ezt a felfedezést a LIGO. Érzékelt egy elég erős gravitációs hullámjelet, ami egy összeolvadó fekete lyuk párosból származik. Az egyiknek 29 nap tömeg volt a tömege, a másiknak pedig 36 nap tömeg volt a tömege. Ezek egymás körül keringtek, az utolsó 8 keringést érezte a LIGO meg az összeolvadás pillanatát. Nagyon lelassítva ezen a videón, elméletileg kiszámolva, hogy mi történik, ha közelről nézem a 29 meg a 36 naptömegű fekete lyukat, pontosan ez van ábrázolva. A két fekete lyuk kering egymás körül, ugye optikai kép az, amit itt látok, nem mozognak a csillagok, csak a lencsék előtte, ha úgy tetszik. És a 8 orbit után egyre kisebb már a távolság kettejük között, körülbelül itt most még lassabb a videó, ebben a pillanatban összeér a horizontjuk, és hirtelen egyé válnak. Picit még pörög, még nem teljesen szimmetrikus, akkor még mozog egy-két csillag látszólagos képe az égen, de igazából ez most már csak egy magában pörgő fekete lyuk. Ő gravitációs hullámot már nem kell. Na most azt tessék elképzelni, hogy ez az utolsó 8 orbit és az összeolvadás, az összesen 2/10 másodpercig tartott. Tehát amit itt mutattunk, ez egy nagyon lassított felvétel volt, és ezt mindenki tudja verifikálni. Tudják, hogy hogy számolják ki középiskolában a Kepler-törvényeket. Kiszámoljuk, hogyha van egy naptömegű objektum és egy föld, ami tőle 150 millió kilométerre kering, akkor a keringési tömeg ér lesz. Ha fogunk egy 29 naptömegű objektumot, meg egy 36 naptömegű objektumot, és néhány száz kilométerre raktuk közel egymáshoz őket, akkor ki fog derülni, ezek 30, meg 50, meg 100 herccel keringenek egymás körül. Tehát az első kör, amit a LIGO érzékelt a 8-ból, az még egy 30 másodpercig tartott jó hosszú ideig, 30 herces volt a keringés, úgy tetszik, az utolsó már csak 150 másodpercig, tehát 150 herces volt a keringés, és utána meg is történt egy villanás, az összeolvadás és a lecsengés. Én azt írtam ide, hogy mindössze ennyi történt, 100 év várakozás és körülbelül 1 milliárd USA dollár elköltése után, mert ennyibe került a kísérlet, körülbelül 1000 ember 20 éves munkája és 1 milliárd dollár. És itt most lehet is majd hallani, megmutatom, hogy a LIGO mit érzékel. Mert a 30 meg a 150 Hz-es hallom is, hogyha a hangszóróra kivezetem. Amit most fogok mutatni, az a mély hang, az a 30 meg a 150 Hz-es hang, egymás után kétszer, utána meg ugyanazt megismétlem magasabb hangon, hogy jobban lehessen hallani, de az már mesterségesen megemelt egy oktával magasabb rendben hang, aztán ezt megint megismétlem kétszer. Túl gyorsan nyomtam a gombot, megpróbálok visszamenni, hallom az erősítést. Ez pontosan ilyen sebességgel történt. 2 másodpercet, hogy hirtelen megemelkedett egy kicsit a frekvencia 30-ról 150 Hz-re, mindössze 2 másodperc alatt ebben a tartományban hallott a LIGO. Az erősségét mutatja a jelnek a frekvencia, hogy a függőleges tengelyen van, az idő telik a vízszintes tengelyen. Az erősségét mutatja az amplitúdóját ennek a hullázásnak, és már vége is volt. Ha meg akarom nézni, és ez a másik videó, hogy hogyan görbítik a teret ezek a fekete lyukak, akkor ez megint csak egy valós ábrázolás, a 29 és a 36 nap tömegű fekete lyuk. Az utolsó 4 másodpercnél járunk. Itt a LIGO még nem is látja a gravitációs hullámokat, mert még gyengék. Itt a jelalak, az utolsó 8 hullámzást tessék nézni, most, amikor 2 másodperchez jutunk, most került be abba az érzékenységi tartományból, már erős a jel ahhoz, hogy lássa a LIGO. Egyre közelebb van a két feketéjük egymáshoz, és ebben a pillanatban most még lassabb a videó, az utolsó 100 másodperccel járunk, meg is fog állni mindjárt az összeolvadás pillanatában. Tessenek megnézni a tér görbületét, ebben a pillanatban olyan, mint egy hatalmasabb rántanánk azon a gumilepedőn, és akkor tova terjed a legerősebb hullám. Távolról nézzük, ahogy lecseng ez a fekete lyuk gömbszerű lesz, akkor már nem csinál többet hullámot, görbíti a teret, de nem hullámzik. A hullám az ott halad, fénysebességgel tova. Innen többet már nem jön gravitációs hullámzás, de a hullámfront az megy, és majd 1,2 milliárd év múlva ide fog érni a Földre. Mert hogy ki tudtuk számolni, hogy ez a jel, amit ez a két fekete lyuk keltett, ez körülbelül 1,2 milliárd fényévre lévő galaxisban keletkezett. 1,2 milliárd évvel ezelőtt nyilvánvalóan, mert a fénysebességével terjed ez a hullámzás, és ugye most ért ide. Az a cikk, amiről a konzorcium beszámolt a felfedezésről, annak ez az első ábrája. Mutatja, hogy a Hanfordi LIGO Observatorium, ez lenne itt a piros görbe bal oldalt, milyen jelet érzékelt, meg a Livingstone-i Louisianában, az a kék jel, és ez még jó zajos. Ha leveszem róla a zajt, akkor ez az a jel, ami mögötte van. Ez lenne a zaj, ez meg a jel, ez meg a kettőnek a keverék, amit ténylegesen a LIGO érzékel, ugye? Az a feladatunk, hogy megpróbáljuk egy ilyen zajos jelből kihámozni, hogy ez a zajháttér és ez maga a jelalak. És mind a kettő tetszenek látni, mind a kettő pontosan ugyanazt a jelalakot érzékelte, összesen 6,9 millisekundum eltéréssel. Miért van ez az eltérés? Ugye 3000 kilométerrel van a két detektor egymástól. A fényterjedési sebesség az 300 ezer kilométer per szekundum, azaz a távolság az 1/100 másodperc, 10 millisekundum. Ha a képdetektor itt van, ebből az irányban jön a jel, akkor a maximális időkésés az 10 millisekundum lehet. Ha kettő közül körüljön, akkor nulla. Valamilyen oldal irányból jött, ezért van körülbelül 7 millisekundum eltérés a két jel érkezése között. Amikor az előbb azt mondta, hogy egyszerre kell érzékelni, koincidenciában kell érzékelni, akkor azt mondtam, illetve nem ezt mondtam, de ezt gondoltam, hogy 10 millisekundum vagy annál kevesebb lehet az eltérés, több nem. Akkor származik ugyanabból a forrásból a jel. Alul persze ugyanaz van föltüntetve, mint az előbb a videón, hogyha frekvencia időtérbe átkonvertálom ezt a zajos jelet, akkor látjuk, hogy egyre erősödött frekvenciával van valami hullámzás. És ugyanazt a jelet érzékeli mind a két detektor. Itt egy kicsit ez a második ábrája a cikknek, részletesebben le van rajta, hogy ez az inspirer, ugye angolul a bespirálozás, amikor a két feketéjük egymás körül spirálozik, egyre közelebb kerülnek egymáshoz, összeolvadnak és lecsengenek. A hozzájuk tartozó jelalak az ez lenne, egyre nagyobb amplitúdó, egyre nagyobb frekvencia, közelebb kerülnek a csúcsok egymáshoz, aztán itt van a lecsengés. Hogy ténylegesen mi történik, a fekete görbe itt mutatja a Schwarzschild sugár mértékében a távolságokat. Gyakorlatilag megközelítik egymást, a sugaruk, a horizontjuk összeér az összeolvadás pillanatában. A zöld görbe pedig a fénysebesség léptékében mutatja a sebességüket. Tetszenek látni, egy kicsit nagyobb, mint fél fénysebességgel keringtek már egymás körül, amikor beszippantották egymást, amikor összeért a horizont. A szürke sáv az egy nagyon érdekes dolog, amit látszik mögötte. Hogy tudom én megmondani azt, hogy az egyik feketejük az 29, a másik meg 36 nap tömegű volt. Hát attól függően, hogy az egyiknek meg a másiknak mennyi a tömege, mekkora a tömegek aránya, esetleg van egy pinnyük, azaz pörögnek még a saját tengelyük körül, más-más jelalakot produkálnak. A LIGO úgy keresi ebben a zajos adatsorban a jeleket, hogy kiszámolja egy rakás elképzelhető tömeg variációra, egy nap tömeg, két nap tömeg, egy rakás ilyen templátot, és azzal sorban összehasonlítjuk a jeleket, és amelyik a legjobb illik rá, az adja a valóságot, ez a szürke, ez az a forma, ami a 29 és 36 nap tömegű fekete lyukak által számolt jel lenne, és ez illik leginkább arra a piros bőrére, amit a LIGO ténylegesen mér. Így lehet megilleszteni azt, illesztéssel meghatározni, hogy 29, illetve 36 nap tömeg volt ennek a két objektumnak a tömege. És ha megnézzük ezt a nagyon picike lecsengést, akkor ez is nagyon érdekes, ez egy 250 Hz-es jel. Ugye ez itt kb. 30 Hz, ez 150 Hz, ez már 250 Hz. Ezt úgy tessék elképzelni, veszek két kisebb hógolyót, és egy nagyobbat gyúrok belőle. Ha elkezdem gyúrni, akkor még egy kicsit krumpli alakú, de aztán tapogatom a kezemmel, és egyre gömbszerűbb lesz. Nagy, de gömbszerű. Amikor teljesen gömbszerű lett, akkor hiába pörög akárhogy, akkor már nem kell gravitációs hullámokat, mert szimmetrikus az egész. Nem mozdul el kívülről nézve tömeg. Ha lenne egy egyrajt, és úgy pörögne, akkor azt látnám, hogy pörög, a térben elmozdul valamilyen tömeg, de a pont gömbszerű, akkor nem. Akkor nincs gravitációs hullám. Amikor a végén gyúrom, amikor összehúzzák egymást, és teljesen gömbszerűvé válnak, mivel még egészen nem gömbszerűek, néhány ezred másodpercig látszik ez a lecsengés. Ebből a lecsengésből azt is ki lehet számolni, abból a nagyon finom görbe alakból ott, hogy ez a dupla hógolyó, ez a krumpli, ez 62 nap tömegű. Tessenek ide figyelni. Én azt mondtam, hogy az első 29, a másik pedig 36 nap tömegű volt, ennek az összege 65 nap tömeg. Most meg azt mondom, hogy a lecsengő jel az egy 62 nap tömegű objektumhoz tartozik. Azaz 3 nap tömeg hiányzik. A kérdés az, hogy hova lett. Megmondom, gravitációs hullámok forrájában E egyenlő MC C négyzet energia, 3 nap tömeg per C négyzet energia, gravitációs hullámok formájában ki lett sugározva, a gravitációs hullámok vitték el. Éppen ezért szoktuk azt mondani, és tessenek nézni a következő diagnak az alsó felét, a tetején csak a számok vannak megismételve, hogy 29, 36, 65, meg 62, meg az 1,2 milliárd fényév, meg a 2,000 másodperc, hogy igazából 3 fontos felfedezést is tettünk, nem egyet. Az első fontos felfedezés, hogy először végre, 100 év után láttunk gravitációs hullámokat. A másik nagyon fontos felfedezés, amire már utaltam, hogy indirekt módon bizonyítottuk, hogy vannak kettős fekete lyukak. Sőt, olyan kettős fekete lyukak, amik az univerzum életkor alatt összeolvadnak. Ugye indirekt módon tudtuk, hogy vannak fekete lyukak. Martin Schmidt 1963 a kazárok felfedezése. De az, hogy kettős rendszerben is vannak, sőt, még össze is olvadnak, ezt csak gondoltuk. De kísérleti bizonyítékot eddig nem láttunk rájuk. Most ezt is láttuk. És a harmadik nagy felfedezés az, hogy 3 naptömegszer C4-et energia lett kisugározva az összeolvadás pillanatában. Ez messze a legnagyobb energiájú folyamat, amit valaha a történet során az emberiség észlelt. Ez 4500-szor annyi energia, mint a nap a teljes élete folyamán termel és kisugároz. 3000 tipikus szupernova robbanás energiája, a 3 naptömegszer C4-zet. Ha összeadom a világ történelmben az összes fegyver robbanó erejét, amit elhasználtunk a háborúban, az 2,5 kg-szor C4-zet. Ez a robbanás, ez 3 naptömegszer C4-zet energia. Mivel kezdek kifutni az időből, hogy azt kérte a Józsi, hogy egy óra alatt fejezem be az előadásomat, ezért ezen az ábrán még kivetítek néhány pontos számot ezzel az összeolvadással kapcsolatban, de ezeket nem nagyon akarom részletezni, ha csak később majd valaki nem kérdez rá. Itt inkább azt mutatom, megint nagyon gyorsan nyomom ezt a gombot, hogy itt vannak azok a csoportok, akik a LIGO-ban részt vettek Európából. Egy rakás angol, mint mondtam, történelmi okokból, meg egy rakás német kutató, és ugye szétét nincs nagyon teletolva kutatócsoportokkal, ezért relatívan büszkék vagyunk arra, hogy magyarok is részt vesznek ebben a munkában. Én 2007-ben csináltam a csoportot, akkor még szegedi kollégák is a tagjai voltak, másfél évvel külön váltak, és ezért van egy kisebb csoport most már a térképen Szegednél is jelölve. A jelenlegi kutatócsoport az itt van, Rakai Péter adjunktus kollégám, Gondán László doktorandusz hallgató, Bécsi Bence, Dája Gergely és Földjén Ákos egyetemi hallgatók innen az ELTÉ-ről, illetve hárman az Atomkiból Debrecenből, Mornár József, Fengyes Erik és Nagy Dávid. Jelenleg 9-en dolgozunk a LIGO mérésein. És hogyha valakit érdekel, akkor persze szívesen elmesélem, hogy mit csinálunk mi a LIGO számára, de nem nagyon akarom részletezni, nem nagyon akarom most ezzel az időt húzni. Igazából azt akarom mondani, hogy a LIGO laboratórium az a két obszervatóriumból, Livingstonból és Hanfordból áll, illetve az MIT és a Caltech intézetekből, akik az 1 milliárd dollárt arra kapták, hogy megépítsék a laboratóriumot. Az úgynevezett LIGO Scientific Consortium, a tudományos együttműködés, aminek mi is tagjai vagyunk, az körülbelül 90 ilyen kutatócsoportban áll, mint a miénké is. És ennek a tudományos együttműködésnek a feladata az, hogy gyűjtsük az adatokat, dolgozzuk fel az adatokat, írjuk meg a cikkeket, tegyük ezeket közé. Tehát az obszervatórium működtetése is minden az a Scientific Consortium feladata. Éppen ezért mi még hardware-t is építettünk, ezek infrahang mikrofonok lennének, ahol a két cső összeér a sarokállomáson, pont a cső alatt, a cső valahol itt van az infrahang mikrofonunk, ez itt a kép a mikrofonnak itt az asztalomon az ELTÉ-n. Azért kell például infrahang mikrofon is egy ilyen berendezésben, mert egy rakás környezeti zaj zavarhatja a méréseket, és ezeket monitorozni kell. Szeizmográfokkal, nyomásmérőkkel, hőmérőkkel, elektroszmogmérőkkel, de infrahang, alacsony frekvenciai hangmérő berendezésekkel is, hogy tudjam, hogyha valami külső zaj jött, akkor az zavarhatja a méréseket, és akkor nem hihetek az interferométernek. Minden pici földi zaj sokkal erősebb annál, mint amit várok a gravitációs hullámdetektorban, ezért ki se tudom transformálni belőle. Igazából megvétózom azt a mérést, és azt mondom, hogy az időszakasz az nem használható. Mostani eredményünk az egy olyan cikkben szerepel, ami 40 napi mérés adatairól számol be. Körülbelül szeptember 14 és október 20 közötti időszakról, ez egy több mint 30 nap, de hasznos idő csak 16 nap volt. Több mint az idő fele az meg lett vétózva ilyen detektorok által, mert túl zajos volt. Mert jött a vonat, mert jött a hajó, mert villámcsapás volt, vulkánkitörés volt, fölszállt egy rakéta valahol a távolban, mindenféle zavar. Ha gyorsan akarom mutatni, akkor ezen a képen az látható, hogy Amerikában, Dél-Dakotában, a Homestead bányában a föld alatt is kísérleteztünk a detektorainkkal. Most nem részletezem, Raffai Péter kollégám Livingstonban vezet éppen a méréseket, 8 órás műszakokban kell vezetni a méréseket, hiszen ezek egy éven keresztül tartanak napi 24 órában az adatgyűjtő kampányok. Itt egy egyetemi hallgató, Földjén Ákos, itt fönt a harmadik emeleten ül, és a távolról vezeti a mérést, mert ugye számítógéppel össze vagyunk kötve, és akár innen is lehet műszak felügyeletet biztosítani. Mutatok még egy pár dolgot, hogy galaxis katalóguson dolgozik éppen a csoportunk, azért, hogyha véletlenül már működne a Virgo is, és tudnánk az irányát a gravitációs hullám forrásának, akkor legyen egy galaxis katalógusunk, amiben egyből meg tudjuk mondani, hogy vajon melyik galaxisról jöhetett a gravitációs hullám. Mivel ez a háromszögerés nem pontos dolog, ezért pontosan nem tudom megmondani, hogy melyik galaxisról jön. De tudok egy hiba térfogatot mondani távolságban is, meg irányban is, ahol mondjuk néhány száz galaxis van, és akkor a csillagászoknak elküldjük ennek a néhány száz galaxisnak a koordinátáját, hogy ezeket figyeljék meg gyorsan, mert mintha történt volna valami. Nem részletezem tovább, ez itt a pozicionálásról szóló dia. Adatfeldolgozási eljárásokat is kidolgoztunk a LIGO-nak, illetve újfajta excentrikus pályán keringő fekete lyuk a gravitációs hullának a jeleit is számolgatjuk, hogy ilyeneket is keressen a jövőben majd a LIGO. De inkább azzal zárom az utolsó diával az előadásomat, hogy az egész, megint túl gyorsan nyomtam, az egész LIGO website-ot lefordítottuk magyar nyelvre, tehát ha valaki rámegy el, hogy LIGO.elte.hu, akkor mindent, amit a Lájgóról tudni kell, ami egyébként angol és spanyol nyelven van közvetítve Amerikában, a harmadik nyelv a magyar, magyarul is mindenki mindent elolvashat róla. Én ezzel köszönöm meg a figyelmet, és várom a kérdéseket.
Az izgalmas előadás, és ezt az izgalmas felfedezés, hogy erről tudtunk hallani milyen szó. Kinek van kérdése? Valahol egy mikrofon biztos van, hogy...
A kérdések nagyon rossz minőségűek, inkább itt álljunk le, és akkor megjön
veled kivel. Köszönöm szépen az előadást. Nekem annyi lenne a kérdésem, hogy a gravitációs hullámot
veszítenek az energiájukból, vagy sem, és ha igen, milyen mértékben.
Nagyon jó, és nagyon jó összetétés. Ha egyszerűen nézős, akkor választanak azt, hogy nem veszítenek. Azért nagyon más a gravitációs hullám csillagászat, aminek most vagyunk a hajnalán. Mert másképp működik, mint a fény. A fény sok mindenkit akarja, sok minden elnyeli. A gravitációs hullámok egy picit diszipálnak a térben, az anyagban, ha a Földön áthalad az 12.000 km hosszúságban a földanyagán, 10⁻⁷ része veszik csak el az energiájának, ez nagyon-nagyon elhanyagolható disszipáció, gyakorlatilag átmegy a téren, bármilyen irányból jön és bármin keresztül megy, ezért egy érdekes fajta közeg, amiről beszélünk, nem olyan, mint a fény, meg mint az elektromágneses sugárzás. Amíg eljutod a mikrofon, addig annyit mondok el, hogy asztrofizikusként engem az érdekel nagyon, hogy végre lehet más eszközzel is mérni, mint a csillagászok eddig mértek. Az elektromágneses tartományban mér valamilyen részén a látható, meg a rádió, meg az infra, meg a röntgen, meg minden olyan eszköz, amit eddig a csillagászok használtak. A gravitációs hullámok egy másik fundamentális kölcsönhatásból jönnek, a gravitációs kölcsönhatásból, és olyan dolgok jelét is meglátom, amik nem járnak fényjelenséggel. Egy fekete lyukpáros nem bocsájt ki fényt, de gravitációs hullámot igen, és mostantól tudom mérni, hogyha ilyenek történnek.
Én is nagyon köszönöm az előadást, és én azt szeretném megkérdezni, hogy ahogyan a fénynek is vannak ugye a fotonok, mint közvetítő részecskék, a gravitációnak van-e ilyesmi, például graviton vagy valami?
Igen, azt gondoljuk, hogy van graviton, sőt, a gravitonnak a tömegére egy felső hatást is tudunk tenni a mostani mérésekből. Azt gondoljuk, hogy 10-22 elektronvoltnál kisebb, azaz gyakorlatilag nulla. És ez nagyon fontos, mert hogyha nulla a közvetítő részecskének a tömege, akkor ez jelenti azt, hogy a hullámok azok fénysebességgel terjednek. Az, hogy amit láttak a jelalakot a diáimon, az eléggé koherens, az is azt mutatja, hogy fénysebességgel kell, hogy terjedjenek a gravitációs hullámok. Ha nem fénysebességgel terjednének, akkor frekvencia, illetve hullámhoz függő lenne a sebességük. Alacsony, meg nagy frekvenciás komponensek nem teljesen ugyanazon a sebességgel jönnének, akkor szétcsúszna ez a jelalak, és nem lenne ilyen szép, koherens és meghatározható. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy igen, gravitonok, és a gravitonnak közel nulla a tömege, és fénysebességgel terjednek a hullámok, ez is a mostani mérésnek egy lényeges része.
Az én kérdésem, hogy most már néztünk valamit, amit a természet előállított, és akkor most mit elő tudunk kiállítani gravitációs hullámokat? Ez elég mindent villamos mérnökát, hogy lehet az eszébe. És az az 1,3 milliárd fényév, azért túl messze van, hogy ilyen könnyen meg lehessen fogni. Mondjuk, ha a Föld hogy távolságban lenne egy kettős forgó tömeg, mekkoráknak kéne lenni ezeknek a tömegeknek, hogy ugyanilyen erősségű hullámokat csinálj, mondom, itt is egy perel nézettel csökken az intenzitás. Csinálhatnál ilyen számítást?
Természetesen.
Köszönöm.
Tehát azt mondtam, hogy minden gyorsuló tömeg valamilyen mértékben kell gravitációs hullámokat. Ha nagyon nagy gyorsuló tömeg jó erősen gyorsul, akkor kell olyat, hogy érezzük is. Kiszámoltuk, hogy egy ideges motoros megrázza az ökölét a kanyarba, az mennyi gravitációs hullámot kell? 30 nagyságrenddel kisebbet, mint amit a LIGO jelenleg mérni tud. ha két tankhajó összeütközik, az 24 nagyságrenddel kell kevesebb gravitációs hullámot, mint amit meg tudok mérni. A Föld miközben forog, és hegyek vannak rajta, a Himalája egyenek, 300 wattot bocsájt ki gravitációs hullámok formájában folyamatosan. Rendkívül pici és mérhetetlen jel. De a Io, vagy magyarosan azt mondom, Io oldját nézem a Jupiternek, ahogy kering a Jupiter körül, az is egy körmozgás, egy egyik tömeg, egy másik tömeg, nem túl nagy tömegek, meg nem túl közel egymáshoz, de hasonló a mozgás, mint a kettős fekete lyukak esetén, viszont jó közel vannak. Négy nagyságrenddel kisebb a gravitációs hullámjelük, mint amit jelenleg érzékelni tudunk. Tehát már közeledünk.
És a Hold az még közelebb.
A Hold meg még közelebb van, másodperc a tömegek. A lényeg az, hogy az intenzitás, ha úgy tetszik, egy per R nézetes, de a strain, a megnyúlás az egy per R-es. Éppen ezért kicsit másképp kell fölfogni, és ezért mondtam, a gravitációs hullám csillagászat az logikájában, működésében más, mint az elektromágneses csillagászat. Igazából egy per távolsággal csökken az amplitúdó, amit én mérni akarok. Tehát bizony, hogyha közelebb mennék egy ilyen fekete lyuk rendszerhez, akkor tessék kiszámolni, hogy milyen közel akar menni hozzá, és akkor egyből kijön, hogy mennyivel erősebb volt a gravitációs hullámzás ott a közelében.
Mondta, az lenne a kérdésem, hogy hatnak-e egymásra a gravitációs hullámot, vagy tudják egymást interpretálni?
Azt gondoljuk, hogy igen, természetesen, de egyelőre ez a rettény nem fenyeget minket, hogy amikor nagyon-nagyon ritkán, nagyon rövid ideig tudunk érzékelni egy jelet, akkor pont kettő erős jöjjön, és úgy játszon a közről, hogy az úgy kedve csapja.
Ezek a hullámok, ezek ki tudják-e úgymond egymást oltani, vagy tudnak-e, hogyha pont szüzenek össze, akkor tudnak-e egymással valamit csinálni, amit a hullámai, hogy akkor súrlódás jön egyjában.
Igen, én ezt mondtam, hogy azt gondoljuk, hogy igen, de megjárunk még attól, hogy ez előforduljon velünk, mert két erős hullámzásnak kéne egyszerre érkeznie, hogy valamilyen jelenséget tudjunk tanulmányozni. És elég ritkák ahhoz elég erős hullámok, hogy mi ezeket érzékelni tudjuk. Úgyhogy nagy ritkán egyet-egyet úgymond izolálva látunk egyelőre. Hát. Nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát ha úgy tetszik, 100 év alatt egyet láttunk.
Ez már biztos.
De ez nem nevetséges, ez a szomorú valóság. A helyzet az, hogy a LIGO az 10 év alatt folyamatosan növelte a berendezések érzékenységét. És lehetett tudni, hogy körülbelül ennek az évtizednek a közepére jutunk el odáig, hogy gravitációs hullámokat fogunk látni. Valaki azt mondta, hogy megnézte az én egyik OCKA pályázatomat, 2010-ben azt írtam, hogy 2015-ben fogok először gravitációs hullámokat látni. Magyarul leírtam papírra 5 éve, és bejött. Lehetett tudni, hogy hogyan növekszik az érzékenység, lehetett tudni, hogy 2000 és 2010 között hogy dolgozott a LIGO. Azért is csatlakoztam 2007-ben hozzá, mert azt gondoltam, hogy ha azt a tempót tudják tartani, akkor mostanra sikerrel járnak. És lehetett tudni, hogy 2010-ben még a gravitációs hullámok erőssége messze kisebb, mint az ő érzékenységük. De azt is, hogy ha tovább tartják azt a tempót, amit az első 10 évben csináltak, akkor 15-re elérik azt, ahol a gravitációs hullámok vannak. Én azt gondolom, hogyha a következő 2-3 évben folyamatosan növeljük a műszerünk érzékenységét, és a jelenlegi műszerünk, ha finom hangoljuk, még 2-3-szor érzékenyebb lehet, és egy mérés alapján ugye nehéz becsülni, de el tudok képzelni, hogy hetente tudunk majd, mondjuk 2018-ban már gravitációs hullámokat érzékelni. És hogyha egyre pontosabb lesz a műszerünk, akkor akár naponta. Az, hogy a műszerünk milyen pontos, azt tudjuk. Azt, hogy egy összeolvadó fekete lyuk páros milyen gravitációs hullámot kelt, azt hulla pontosan tudjuk, most beigazolódott. Pontosan azt kaptuk, amit az elmélet szerint vártunk. Az egyetlen nagy bizonytalanság az a csillagászati rátája ezeknek a dolgoknak. Nem tudom, hogy mikor alakul ki éppen egy kettős fekete lyuk. Nem tudom, mennyi ideig tart, amíg összeolvadnak. Ezeket csak satszolgatjuk. De ezek a satszolgatások valamennyire helyesek, akkor el tudom képzelni, hogy néhány éven belül heti gyakorisággal találom. Én ennél nem vagyok optimista. Most, ahogy egy ilyet láttunk, ugye 100 év után egy ilyet, néhány kollégám azt mondja, hogy jó, naponta fogunk látni 2018-ban. Nem tudom, mi lesz az igazság. Én a heti egyen is boldog lennék.
Nem tudom, hogy egy kérdés, hogy vannak-e tarsolyban újabb olyan felfedezések, amelyek még megerősítés a publikálásra vannak akármilyen okból.
Igen. Erre a kérdés egy kicsit hosszabb lett a nálatom, hogyha szabad. Talán sokan itt a nézők közül is hallották ezeket a híreket, amik terjedtek már a sajtóban is, hogy a LIGO mintha talált volna gravitációs hullámokat. Ugye nekünk ezt február 11-ig titokba kellett tartani, de nyilvánvalóan tavaly szeptember 14-én óta tudjuk, hogy láttunk egy ilyen jelet. A probléma az az, hogy az 1000 ember 2 évtizedes munkája és 1 milliárd dollár befektetés eredménye, hogy sikerre vezetett ez a mérés. Nem játszhatjuk el a hitelünket azzal, hogy egy nem jól kiértékelt jelről gyorsan bejelentjük, hogy mintha láttunk volna valamit, aztán 3 hét múlva kiderül, hogy mégsem. Sok ilyen volt már a fizikában, a Bicep 2 méréseire talán mindenki emlékszik 2 évvel ezelőttről, amit nagy csindalatával bejelentettek, aztán egy év múlva elismerték, hogy nem igazából azt látták, amit kellett volna, hanem a kozmikus por okozta azt a jelet, amit ők gravitációs hullámnak véltek. Ezért azt kérte a LIGO kollaboráció, hogy hagyjanak minket nyugodtan dolgozni, amikor biztosak vagyunk abban, hogy láttunk jelet, amikor megírtuk a cikket, beküldtük az újságnak, a bírálók megbírálták és elfogadták, és megjelenik a cikk, akkor szólunk róla, hogy találtunk gravitációs hullámjelet. Azt is elárultam, hogy az október 20-áig tartó mérési időszakról szólt a cikk, és január 12-éig mértünk, tehát még van 3 havi jel, aminek az adatait dolgozunk. Értelemszerűen nem mondhatok róla többet, amíg ez a feldolgozás véget nem ér. Hogyha még hosszabban kell válaszolnom a kérdésre, akkor elmondom a következőt. A LIGO úgy tesztelte saját magát, hogy mesterséges jeleket inzertált az adatfolyamban rendszeresen, azért, hogy ellenőrzik, hogy a saját szoftverünk meg a kollégáink megtalálják ezeket a jeleket. Ugyanis, hogyha olyan jeleket, amiket egyébként elméletileg várok, olyan magnitudóval, amilyennel várok, nem találja meg mégsem a szoftverem, ami ezt a zajos adatfolyamot folyamatosan elemzi, akkor nem lehetek abban biztos, hogy meg tudom találni majd az igazi jeleket is. És a LIGO pontosan azért, hogy tréningezze saját magát, egy 3-fős bizottságot bízott meg azzal, hogy ezeket a jeleket beinzertálja az adatfolyamba, és hogy nem árulják el a többieknek, hogy mikor vannak ilyen mesterséges jelek. És a LIGO-nak az a feladata, hogyha jelet lát, akkor azt kielemezze, megírja a cikket, és a végén a tanács, aminek én is tagja vagyok a magyar csoport vezetőjeként, a szavazon arról, hogy beküldjük-e a cikket, vagy sem. És ott álltam 2012-ben Pasadénában az asztalnál, amikor megszavaztuk, hogy beküldjük a cikket, akkor fölbontottuk a borítékot, amiben el van rejtve az a titkos információ, egészen adáig titkos információ, hogy milyen mesterséges jelek és mikor voltak az adatfolyamban. És ott volt a borítékban pont az a jel, amiről ugye a LIGO kollaboráció 3000 ember órát befektetve megírta ezt a cikket. És ez egy picit furcsán a hangzik, de tessék megérteni, hogy ez az egyetlen tisztességes eljárás, és ebből az is következik, hogy nyilván most is vannak még mesterséges jelekbe inzertálva. Következésképpen, hogyha én azt gondolnám, hogy látok jelet, akkor sem mondhatnám most biztosan, hogy van remény, mert nem tudnám a borítékbontásig, hogy azok mesterséges jeleke, vagy valós jelek. Az egészben az a nagyon érdekes, hogy a hivatalos mérés az 18-án, szeptember 18-án kezdődött tavaly össze. Előtte volt egy hosszú átépítés a LIGO-nak, 2 éven keresztül állt, és megnöveltük az érzékenységet. Ha én 2 éven keresztül dolgozom valamin, és az elkészülés 18-án pénteken be akarom kapcsolni, akkor az nem úgy van, hogy 17-én este megyek oda, és kezdem el bekapcsolni, hogy vajon működik-e. Hanem nyilván hetekkel, hónapokkal korábban már tesztelem a rendszert, úgynevezett engineering üzemmódban működik. És 14-én hétfőn is már teljesen jól működött, amikor egyszer csak megcsendült az egész, és jött ez a jel. Igen ám, csak hogy ez még nem egy hivatalos mérési periódus volt, az csak 18-án pénteken kezdődött. Akkor kezdtek el azzal foglalkozni, hogy esetleg mesterséges gyerekek dizertáljanak az adatfolyamban. Azaz egy olyan rendkívüli helyzettel álltunk szembe, hogy amikor megmozdult ez a dolog, 14-én, akkor azonnal tudtuk, hogy ez vagy igazi jel, vagy semmi, mert mesterséges jelek akkor nem voltak. És ezért is terjedtek nagyon a hírek, mert ugye egy 1000 fős kollaboráció, mert nehéz titokba tartani, és ezért hallottak sokan már tavaly össze, aztán ugyan jelenleg, hogy mintha a LIGO talált volna valamit, csak nagyon titkolja. 2012-ben nem jöttek azzal, hogy találtunk el jelet, akkor érdekes módon nem terjedtek a hírek, mert nagyon jól tudták, hogy ez lehet mesterséges jel. Most az is kiszivárgott, hogy itt, ha találtunk valamit az igazi, hiszen még a hivatalos mérések beindulása előtt, 2 vagy 4 nappal jött az, amiről most beszámoltunk az a jel.
Én azt szeretném kérdezni, hogy ezeknél a hullámoknál lehetséges a dopravetektusok vörös eltolódáshoz hasonló jelenség?
Hát azt mondjuk, hogy ez egy nagyon jó kérdés, hogyha azt mondjuk, hogy valami valahol megrezgette a térhálóját, és utána ez a térhálójában fénysebességgel terjed, akkor igazából, hogyha ő nagy sebességgel távolodott tőlem, akkor ugyanúgy kell, hogy működjön, mint a fény. És a vörös eltolódás, vagy a kék eltolódás, az ugye ugyanazt jelenti a fény jelvére lefordítva, mint a hang esetén a Doppler eltolódás. Tehát azt kell mondjam, hogy igen, ugyanúgy működik.
Nagyon,
szóval
akkor
ott van egy kérdés. Nem szeretném kérdezni, hogy ahhoz anyag a szakető jutott, ott a gravitációs hullámok nagyobbak el, mint amit mi üzlelünk, és hogyha igen, akkor mit csökkenti őket?
Hát az előző kérdés, az egyik előző kérdésre válaszolva elmondtam, hogy egyszer távolsággal, tehát a távolsággal fordulatlan arányosan csökkennek, és ugyanúgy azért csökkennek, mint ahogy a fény is, hogyha izotróp módon egy gömbfelületen egyszerre szórom szét a fényt, akkor minden egyes gömbfelületen ugye ugyanannyi fény kell, hogy áthaladjon, ezért a nő a gömbfelület, a négyzetcentiméterre eső része a fénynek, ugye 1/R-négyzetesen csökken. Ugyanúgy szét kell, hogy terjedjen a térbe szinte minden irányba azonos módon a gravitációs hullámzás, ezért, hogyha egy lángabb és nagyobb távolságban nézem, akkor nem mehet át minden darabon ugyanannyi energia, kevesebb megy át, és 1/R távolsággal fog csökkenni. A jelenség fizikájából következően az egyenletekből kiszámolható, hogy 1/R-esen csökken ez az erősség. Szétoszlik, ha úgy tetszik a térben, hogyha ez így elég megfogalmazás.
Akkor egy kérdés. Mondtad, hogy valahogy nagyjából tudjuk, hogy honnan jött a sugárzás. Egy csillagtérképen nincs meg neked, meg tudnál mutatni nekünk?
Ezen a térképen látható, hogyha azt akarod, hogy ezt el is magyarázzam, akkor mutatom, hogy ez lenne itt a galaktikusunk síkja, az LMC, meg az SMC, a Large Magellanic Cloud és a Small Magellanic Cloud, a nagy és a kis Magellánfa, ez a déli égbolton, és ez a színes kontúr, ez az, ahova körülbelül 600 négyzetfokos terület, ahova be tudtuk határolni. Miért? Azért, mert csak 2 detektor működött, a 2 LIGO detektor. Ugye, ha nincsen 3, akkor nem tud fontosan irányt meghatározni. Ha 2 van, akkor igazából köröket tudok meghatározni, körülbelül honnan jöhetett. Viszont mivel a Földön 2 detektoron van, és nem ugyanúgy állnak, attól függ, hogy honnan jött, az egyik egy kicsit érzékenyebb a pozíciójától függően, a másik egy kicsit kevésbé érzékeny, ezért a körön belül is be tudom szűkíteni egy ilyen banánhéjra, hogy körülbelül innen jött.
Olyat már láttunk sokszor, hogy egy eszköznél problémát okozott a zaj, javítottak rajta, és akkor kiküszöböltünk, de voltak éppen mondjuk a zajból mért meg valamit. Nem tudom, például ilyen termikus zajokból jelent mindenféle állandókat mérni, hogy itt $1 milliárd, meg rengeteg ember munkája, persze nem azt mondom, hogy ezt egy nyugdíj mérésétől kellene használni, hogy van olyan lehetőség, hogy más fizikai jelenségeket is vizsgáljunk el, pont például az ajon keresztül, vagy annak az elemzésen. Köszönöm.
Hát ha úgy tetszik, akkor nagyon sok mellékterméke van a kísérletnek, akár csak az infrahangdetektorok is ugye azért lettek kifejletve, hogy itt próbálják az ajokat kiküszöbölni, de maga az infrahangdetektor az másra is használható. Az, hogy a LIGO műszereivel magával a tenger hullámzásának a magasságát mérjem, az egy kicsikét pénzpazarlás lenne. Mert sokkal egyszerűbb eszközzel is meg tudom mérni a tenger hullámainak a magasságát, abban nem kell egészen $1 milliárd rászállni. A LIGO-val igazából a jövőben csillagászatot szeretnénk csinálni. Tehát pontosan arra szeretnénk használni a műszert, és azért ez egy nem egy elhanyagolható mellékes dolog, hogy minél több gravitációs hullámot érzékeljünk, azoknak megértsük a fizikai forrását, megmérjük, hogy hol, milyen erősen, milyen sűrűn vannak ezek a fizikai források, és ezzel sok újat tanuljuk az univerzumról. Tehát a kísérletek abban az irányban haladnak, hogy a LIGO-t izoláljuk az összes többi földi zajtól, nem a földi zajokat szeretném kimérni vele, hanem a kozmikus, az égi zajokat szeretném egyre többet érzékelni.
Legyen ez az utolsó, de természetesen, ha valakinek még van kérdése, akkor az előadás végén lehet tanárulni, hogy szívesen válaszol. Akkor megkérlek, olvasd.
Igen, professziós vagyok, tehát mindenki utolsó utáni kérdés. Azt mondja, hogyha nálam lenne a pénz, még $1 milliárd, ami erre az egészre kellett, akkor mivel győzné meg a döntéshozókat, hogy nem ásta mondjuk egészségügyre pandát megmentésre? Milyen ilyen dolgokra?
Ez egy nagyon jó kérdés, és hála Istennek nem nekem kellett meggyőzni a döntéshozókat. Nagyon nagy vita kísérte ezt az egészet a 90-es évek legelején az Amerikai Egyesült Államokban. Akkor csak néhány százmillió dollárt kért a LIGO arra, hogy megépítse ezt a két műszert az Amerikai National Science Foundation-től, az ottani kutatásfinanszírozó állami hivataltól. Amikor megkapták ezt a néhány százmillió dollár kezdőtőkét, akkor ez volt a legdrágább, a legnagyobb projekt, amit az amerikai állam állami pénzből valaha finanszírozott. Nagyon sok csillagász rendkívül szkeptikus volt, és ellene szavazott ennek a dolognak, hogy a fizikusok ne költsenek erre az alapvető kísérletre ilyen sokat, mert esetleg másfajta csillagászati mérésekre jobban lehetne ezt az összeget elkölteni. Tehát valóban ez egy rendkívül vitatott kérdés. Na most én azt mondom, hogy az USA-ban, ahol sokkal nagyobb az állam költségvetése, mint nálunk, és sokkal több jut az egészségügyre, meg az oktatásra, mint amennyi a LIGO-ra jutott, ott gyakorlatilag a költségvetésnek egy arányosan pici része az, ami tudományos költségvetésre megy, és bizony ez egy annyira fontos és érdekes kérdés volt, hogy végre találjon gravitációs hullámokat, esetleg építsünk egy olyan detektort, ami rendszeresen tud ilyeneket mérni, hogy mérlegelve azt a relatívan kicsi, mert ott ez relatívan kicsinek számít, tudományos költségvetést, hogy a tudományon belül mire költsük, lefolytatták az amerikai kollégák elég hangosan ezt a vitát, és úgy döntöttek 92-ben, hogy finanszírozzák ezt a kísérletet. Ma már mindenki nagyon örül neki, mert ha belegondolunk mondjuk a CERN-ben a részecskegyorsító az $10 milliárd került, tehát tízszer ennyiben, mint ez a kísérlet, és az USA-ban is akartak, még Texasban annak idején nagyon mély hőmérsékleten hűtött szuper gyorsítót építeni, ott azt a vitát például elvesztették, mert arra nem szánták rá a pénzt. Tehát folyik a vita, az emberiséget azt teszi emberré, hogy ilyen kérdésekre meg akarja kapni néha a választ, és a költségvetésének egy relatívan picike részét költi erre, azon belül, hogy melyik kísérletre, az már a tudósok közötti vita kérdése.
Köszönöm szépen. Csak meg szeretném említeni, hogy az Atomcső honlapján le lehet tölteni korábbi előadásokat, és volt egy ilyen elhangzott, hogy a háttérsugárzás, erről van egy külön előadás, amit a Dávid Gyula tartott, illetve a gravitációval kapcsolatban az ötös kísérletről, illetve a általános relativitás elméletről is volt előadás. Ezeket le lehet tölteni, meg lehet nézni, és ezzel bővíteni azt a tudást, amit mind hallottunk. De most engedjétek meg, hogy hadd köszönjem meg az előadónak egy ilyen pólóval. Köszönöm szépen!
Köszönjük!
Utazd meg!
Nagyon messziről jöttünk. Köszönöm szépen, Vilám! Nem mindegyik előadás érdekes, az nyilván, de mondjuk ez tényleg nem értünk volt az a címe, hogy új ablak az univerzumra, ami gyakorlatilag ezt azért egy picit így összefoglalja, itt ahogy a végén elhangzott, hogy ez egy picit más módszer.
Azt szokták mondani, hogy Einstein az egy olyan emberke volt, amit egyszer az évszázad, mint korszellem szül. És kellene még egy Einstein, aki most születik.
Hát tudod, a Platonról azt mondják, hogy gyakorlatilag a teljes európai filozófia az a Platonhoz fűzött lábjegyzet, tehát ugye... Vannak ilyen figurák azért, legyenek ez alak van, hogy minden kutatásnak a mellé tesznek egy ilyen mindenekesek területet jelentenek. Hát, de ez általánosan érvényes, hogy alapkutatás is akkor semmi nem lehet használni. Hát nem jön kiderül, hogy nehogy nem. És valójában már is.
Hát igen, ez az elején, ugye ennek a dolognak itt benne volt ez a konfliktus helyzet, hogy mit finanszíroznak meg, azért $1 milliárd nem kevés pénz.
Szeretném mondta, amikor megkérdezte az akkori amerikai pénzügyminiszter, hogy mire jó ez az elektromosság. Azt nem tudom, de hogy néhány évtized múlva adót szed be, utána ez biztos.
Engem az
alatt,
hogy arra a kérdésre, amikor azt kérdezte ott valamelyik gyerek, ha jól emlékszem, hogy milyen nyitott kérdések vannak még ehhez hasonlóan, akkor tulajdonképpen arra nem válaszolt igazán.
Nem tudott
válaszolni. Arra, hogy milyen nyitott matematikai kérdések vannak, azt nyelvűleg tudjuk, mert tudjuk, hogy van még néhány olyan. Utána nézve tudod, hogy van egy néhány olyan paradoxon, meg egy, amit nem tudnak igazolni, állítani, és nem megy. De ugyanúgy érdekelne, hogy fizikából, mert ugye én leragadtam ezelőtt 50 évvel körülbelül az ilyen jellegű tudományozást, amikor az egyetemre jártam nagyjából akkor, hogy jönni van, de azóta rengeteget ment előre a fizika. Például azt a fizika és más is nyilvánvalóan, és szinte biztos vagyok benne, hogy valahol vannak még olyanok, amiket egy fizikus tud, hogy majd ha ezt lehetne rá keríteni $1 milliárd, vagy valami ilyesmit, akkor ezzel meg tudnánk oldani egy olyan kérdést, tehát ez kevés hiányzott
terület. Így mit még ezek a nyitott kérdés?
Igen.
Hát előbb lendüljünk túl ezen, mert ez is elég megkapott.
Hát az oppon, amiről én szó volt, hogy egymillió fényévnyire innen van valami, amit eddig csak elméletben tudtunk, hogy esetleg két fekete lyuk így kering egymás közül. A kettőnek a tömege az mondjuk 65 nap tömeg. Ezek egymásba olvadnak, mint egy, mit mondott, 4/10 másodperc ezt, és ennek egyfajta valami lecsengését itt meg tudjuk mérni.
Ez egy nagy dolog, de ezt úgy gondolom, hogy az ott kezdődött Einsteinnél, amikor ezt a speciális relativitás elméletet kidolgozta arra valamire, amit valahol észlelhettek mondjuk a itt most az történt, hogy egy 100 évvel ezelőtt tett feltételezést, mert feltételezés volt, a Newton is feltételezés volt, az hogy egy erő. Itt meg azt mondjuk, hogy a Léo bácsi így nem hogy így.
Szia, Léo bácsi, megyek mindjárt az egész.
Még beszélgetünk, még a beszélgetés fázisában vagyunk.
Most látsuk meg a világot,
mondjuk. Most megpróbáljuk megérteni, hogy miről volt szó. Majd arra fegyárt.
Gyógyuljon nyugodtan.
Délelőtt voltam már.
Legyen nyugodt, tartjuk a fronton.
De mit keresünk, Béla, te egészséges
vagy? Béla is viszont
kell. Mert mintha erre válaszolt volna, ugye? Tehát szerintem kicsit elment a kérdés már. A
kérdés felvetője szerintem ugyanúgy gondolta.
Ahogy te gondolod, így van.
Kiváltó okot. A jelenséget vizsgáltatás.
Ő egy kicsit kilátásban volt, és azt hittem, hogy a kérdés arra szól, hogy a témával kapcsolatban van-e még valami titkolni való, mert arra kezdett el válaszolni.
És neked ugye beszélni azt, hogy elmentem. Nekem úgy érzem, hogy ez egy olyan tétel, hogy valamit, amit akkor valaki elméletileg kikövetkeztetett, úgy néz ki, hogy minden úgy működik, de valójában nem tudjuk igazolni az egyik tézisét, és ennek az igazolása történik. Ez egy nagyon izgalmas és nagyon komoly dolog.
Ez
óriási dolog, igen. Elméleti fizikusoknak egy jelentős része azzal foglalkozik, hogy tudja Einstein megtápolni.
De
gondoljunk bele, hogy a Maxwell felhívta az egyenleteit, ugye 1687-ben, utána majdnem 100 éves kellett várni, hogy egyáltalán elindulhasson a rádióadás.
De szerintem ezt a jó fizikusoknak
is vagyunk. Jó, ott is voltak hatalmas
kis. Az elméleti dolgokkal foglalkozott, sokkal nem is tudták, hogy miért lesz jó az, amit csináltad. De 50 év után csodálatos dolgokkal. Nem tudjuk, a polarizált fényel meg egyéb dologra. Senki nem tudta, hogy mi lesz belőle. Nem kérdezik, valami érdekes dolog, de nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Mi ügyel lehet használni.
Ezeket a fizikusokat, meg matematikusokat nem is érdekli, hogy mire lesz az jó.
Nem azért
keresik.
A jelenséget viselják, az meg mindenféle. De én ezeket a spekulatív fizikusokat azért kiszteltem, mert eszközök nélkül fantasztikus dolgok, és ennek azon kell a kezdeményeket tömkélni.
Szerintem az sem egy kis dolog, hogy egy olyan mérőműszert építenek, ami a protonnak a 6 nagyságrendel kisebb eltérését tudja mérni. Tehát azért mondjuk nem veregetik kitalálták. Tehát nem csak kitalálni egy elméletet nagy dolog, hanem igazolni, és én csak erre próbálok meg utalni. Tehát ez szerintem egy zseniális dolog, és ebben hinni, hogy ez majd ki fogja.
Definiálni kell valahogy a feltételeit, hogy mit kell neki tudni.
Igen. Én amikor először találkoztam ezzel az egész LIGO gondolattal, akkor azt mondtam a kollégákkal csináltunk, hogy gyerekek, ebből az egész LIGO-ból nem kell más, mint ugye ez a két hosszú alakút, ez körbe van árkolva ilyen vizes árokon, én azt a vizes árkot ott szépen kiásnám, és ez lenne az én hozzátétel, ez a LIGO projektben, én ezzel ugye ellennék, egy kis traktorral ott levágnám a füvet, stb. Körülbelül ennyi az embernek a hozzáférése ehhez a dologhoz. Ezek a falik meg olyan vizionáriusok, hogy ezt megépítették, és addig mérték, ugye addig szűrték, ugye ahogy hallottuk, hihetetlen paramétereket alkalmaztak önmagukon. Ugye már 12-ben bejelentették volna, amikor fölbontották a borítékot, majd arról volt szó, hogy gyerekeket kiraktuk bele ezt a jelent.
Hát igen, csak ez a háttér technológia, az viszont érdekelne, hogy hogyan csinálták meg ezt a műszert.
Azt mondom, hogy ez azért
az érdekelne, hogy
azt mondom, hogy szeretnél egy ilyen borotválkozat.
Egy ilyen borotválkozat szeretnék, igen, mert akkor végig lehetne fúrni, most itt összeállok, vagy hosszában.
Hallottuk, hogy a földnaptávolságnál van egy hajszálnyi mérés.
Ugye, ezen tudom,
hogy
ezek rendszeresen megdőlnek, ha emlékeztek.
Arra megkértél, hogy
volt ugye, hogy a Föld körül kering minden. Ahhoz képest elég jól megmagyarázták, évszázadokig megmagyarázták vele a csillagok mozgását. Tehát kiderült, hogy nincs egészen. Most itt van, hogy a fénysebességnél nagyobb nincs. Na most, hát kicsit elkeserítő, hogy be vagyunk zárva egy ilyen időablakba, hogy 15 milliárd évig jött ez az esemény, amíg ide jött, és áthaladt egy 10 másodperc alatt, és vége elment az életbe. Most majd, amikor kiderül, hogy hoppá, nem lehet magyarázni vele, akkor majd kiderül, hogy igen, de ez csak a közelítésre jó.
Van egy
És még lehetnek ismeretlen terek is, tehát nem biztos, hogy minden.
Ő is érte valahogy az előadását, hogy a newtoni fizika, és ennyi fizika, azt mondja, hogy sem mondaná azt, hogy ez a valami. Nem is tudom, egy csomó olyan dolgot, ami
nyitva lehet, hogy ez is csak nem látod, lehet, hogy ez mégis próbáltam kiesni a hajzatát. Kb. 20-30 év múlva egy német fizikus eljött a vegyére, és ráadhatja. Mi a félvezető technikától vagyunk már.
Hát meg amikor először kiszámították, ugye, hogy a szivárvány hogy jön létre. Mert addig az egy ismeretlen dolog volt, amire ki tudták számolni. Tehát, hogy ténylegesen létrejön számítással
lehet. Szép dolog a fizika története, de tényleg a táfolat, a táfolataimnek a táfolat.
Köszönjük, jó!